Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Szász Edit vagyok. A mai Kertbarátok műsorunkban Sándor Csabával és Nagy Boglárkával beszélgetünk, akik 9 éve költöztek a Hargita megyei Ivóba, és 12 családdal rendelkező hobbi méhészek. Sándor Csabával a méhészkedésről fogunk beszélgetni, hogyan is fogott neki, milyen nehézségei, illetve milyen szépségei vannak a méhészkedésnek. Nagy Boglárkával pedig a méhészeti termékekről, előállításukról, gyógyhatásukról fogunk beszélgetni, illetve egy érdekes programról, amit ők nemrégiben indítottak, a Tankaptár program, amellyel a gyerekek és a felnőttek tudását szeretnék bővíteni a méhekkel és a méhészkedéssel kapcsolatban. Illetve rengeteg téves információt szeretnének a helyükre tenni. Ha felkeltettem érdeklődésüket, akkor maradjanak velem a következő egy órában is, hallgassanak bennünket.
Rózsa bokor teteje, virágokkal van teletetem. Zöldeles a levele, valaki meg szeretne, szeretne. Rózsa bimbo, mondd meg igazán, hogy lesz-e néked, hűséges papám. Rózsa bimbo, levele, valaki meg szeretne, szeretne. Rózsa bimbo, mondd meg igazán, hogy lesz-e néked, hűséges papám. Rózsa bimbo, levele, valaki meg szeretne, szeretne. Petrezselyem saláta, haragszom én magára, magára. Oda se néz, ha látja, szegény ember bajára, bajára. Lesz még egy szem, tudom kis hamis, velem maga is. Petrezselyem saláta, haragszom majd magára, magára. Lesz még egyszer, tudom kis hamis, csókolóznak velem maga is. Petrezselyem saláta, fütyülök én magára a világon.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
A sikeres méhészkedés érdekében erős vonzalmat kell éreznünk a méh családjaink iránt. Tisztelnünk és szeretnünk kell a természetet. Ugyanakkor fontos az elméleti és a gyakorlati tudás. Mindenképpen, aki méhészkedni szeretne, méhészkedésben gondolkodik, elsősorban keressen egy tapasztalt méhészt, és töltsön el mellette egy kis időt, megtapasztalva, megtanulva a méhészkedés minden csinyát, bínyát. Ezután érdemes elkezdeni belevágni a méhészkedésbe. Sándor Csaba, ivói méhész is, gyerekkorát a nagyszülei mellett töltötte, akik méhészkedéssel foglalkoztak. Így módon szeretett bele ebbe a szakmába. 9 éve, amikor Ivóba költöztek, 3 kaptárt vásárolt, és ezeket szép lassan bővítgette. Hobbiként fogott neki a méhészkedésnek, és mai napig is hobbi méhésznek tartja magát. Jelen pillanatban 12 méh családja van, erdei mézet készítenek, illetve méhészeti termékek előállításával is foglalkoznak. Sándor Csaba ivói méhésszel beszélgetünk.
Még egész pici gyerekkorom óta megfertőzött engem ez a méhészkedés. Nagyszüleimnek volt egy ilyen családi méhészetük, és minden nyarat ott töltöttünk igazából velük. Közöttük mindig valami történt a méhesbe, ott voltunk, főleg a pergetést, ugye az, amit a gyerekek nagyon szeretnek, hogy folyékony mézet, mikor kóstolja a gyerek, akkor ugye az minden gyereknek az álma. És ugye akkor a nagyszüleim 90-es évek elején abbahagyták a méhészkedést, mert már annyira öregek voltak, és akkor ugye ez meg is szakadt ez a történet, egészen addig, hogy 19 éve költöztünk fel Zetelakáról Ivóba, és akkor adott volt minden ahhoz, hogy belefogjak ebbe a hobbi méhészkedésbe, úgymond. Ugye ott a mi lakókörnyezetünkbe adott minden ehhez, tehát erdők vannak körülöttünk, legelők, kaszállók, tehát minden adott a méheknek, tehát nagyon gazdag a növényzet, úgymond. És akkor 3 kaptárt vásároltam méhekkel, és így indult 2013-ban történetünk.
Azóta bővültek a kaptárok száma, vagy a méhcsaládok száma?
Bővült, tehát nem rohamosan, hanem úgy egy-két kaptárral évente. Nem is nagyon akartam bővíteni, igazából lehetne nagyobbba is gondolkozni, de nekem is van főállásom, feleségemnek is, és emiatt is nem nagyon akarunk egy bizonyos létszám fölé menni. Most jelenleg 12 család méhünk van. Tehát ilyen hobbi méhészet szintén vagyunk, itt is akarunk maradni igazából, tehát nagyon nem akarunk tovább fejlődni úgymond létszámban. De viszont jobban ki akarjuk használni azokat a dolgokat, amiket a méhek állítnak elő, tehát a méhészeti termékeket. Ugye általában nagy méhészek azok csak a mézre mennek, vagy még mellette esetleg a virágporra. De viszont ugye sokkal bővebb a méhek által előállított méhészeti termékeknek a száma, tehát ugye van még a propolis, méhtempő, kaptárlevegő, tehát rengeteg olyan dolog van, amit egy ilyen hobbi méhészet inkább ki tud használni. Mert ugye nagy profi méhészek nem tudnak sok apróságban foglalkozni, mert ott ugye nagyon-nagyon munka a volumene, és emiatt ugye más-más a berendezkedésük nekik, mindegy hobbi méhésznek.
Tehát akkor lényegében, amit tanult a méhészkedésről, azt a nagyszüleitől tanulta, vagy még kellett
hát
azt
ugye, tudást bővíteni? Ott kóstoltam bele igazából, hát tanulni a túlzás, hogy ott tanultam volna, mert ugye akkor még gyerekek voltunk el, kisgyerekek. De viszont, ahogy megvettem az első három család méhét, akkor beiratkoztam egy tanfolyamon, hogy fél éves ilyen méhész képzést elvégeztem, tehát van úgymond papírom is van róla. És ugye ez na, évek folyamán során beletanul az ember, ugye vannak ennek buktatói is, tehát minden oda kell figyelni. Vannak méhbetegségek, meg nagyon kell figyelni az időjárást is, hogy mikor, mit kell csinálni. Tehát, és emiatt is, hogy munkahelyem is van, nem nagyon, akinek van 8 órás munkája, úgymond annyit kell bevállaljon, amennyit meg tud csinálni. Mert ugye méhekkel való foglalkozás az olyan, hogy amit aznap el kell végezni, azt aznap kell elvégezni. Tehát nem lehet tologatni egy-két nappal sem akár. Tehát ugye most főleg most, hogy áprilistől június közepi van a rajzási szezon, itt minden napot kell lenni a méhes körül.
Önök szoktak úgymond vándorolni a méhekkel, hogy elmennek más vidékre?
Nem. Tehát állóméhészek vagyunk. Tehát azért is nem fejlesztettünk egy bizonyos szint fölé, mert ugye akkor már kellene vándorolni, mert nagyon lehet elhelyezni azt a 2 kilométeres körzetet, amiben a méhek repülnek, úgymond. És így akkor ez a 12 család itt nagyon jól el van, tehát nagyon jó körülmények között van, de viszont emiatt is nem vándorolunk. Tehát itt ez a legjobb méz, amit ők megteremenek, mert ez a vegyes erdei méz, tehát ez a legjobb, ugye rengetegféle virág van, fák vannak, tehát mindig valami virágzik. Tehát most ugye a fűz, tehát előtte volt a magyaró, most a fűz, akkor majd jönnek a virágok, tehát a kaszálókon a virágok, majd jön a hárs, tehát mindig valami van, mindig valami. Tehát minden egy évbe pergetünk 2-3 alkalommal, tehát annak függvényében, hogy milyen az időjárás, és minden méznek teljesen más az íze. Tehát nagyon érdekesnek figyelni, hogy havonta hogy változik a méznek az íze.
Tehát attól függ, hogy melyik időben...
Igen, adott melyik időszakban miről gyűjtnek úgymond a méhek. Tehát milyen megtart kerül a kaptárban. Nagyon-nagyon markáns ízkülönbségek vannak.
Most van akkor a rajzás időszaka, ez mit jelent?
Hát ugye most egy picit megkésett, mert március az nagyon hideg volt. Ugye április közepe van, hát igazából egy hónapos csúszásban vannak úgymond a méhek. Hát hogy igazából május-június az a rajzási időszak, ugye akkor fejlődik a legrobbanékonyabban úgymond a kolónia, tehát a méh egyetszám, és akkor ugye méheknek ez a szaporodás, hogy a rajzás, tehát kirajoznak, akkor egy új családot hoznak létre. Ugye ez benne van nekik ösztönileg, genetikailag. És ugye ekkor kell nagyon figyelni, hogy meg vannak bizonyos munkálatok, amit el kell végezni, vagy ha nem végezi el az ember, akkor fel kell menni, mászom a fára, mondom, neki hozzá a mély családot.
És akkor ezek a munkálatok, ezek napi szinten vannak, amit el kell végezni?
Így van, tehát ugye mindig megvan, mit kell elvégezni, milyen munkálatok, de tehát napra készen kell lenni, ezért is vezettük egy kis naplót is, hogy minden kaptára ráírjuk, hogy éppen mikor átnézzük, hogy mit látunk abban a kaptárban, azért tudjuk, hogy milyen munkát kell elvégezni egy-két napon belül.
Ezt az időszakot majd mi követít?
Ugye a méheknek van egy munkabotlásuk, tehát mikor úgymond a sejtből kibújik a méh, akkor nem megvannak a feladatok. Tehát az első időszakban tehát ilyen tisztítást végez bent, szolgál bent, eteti az álszákat, tehát a következő nemzedéket, akkor utána bejáratnál őrködik, tehát és akkor van olyan mély, amelyik majd nektártort, van amelyik virágport, van amelyik mindkettőt. Hát ilyen nagyon szigorú munkabeosztás van közöttük, és ugye egy anya van minden családban, és az koordinálja úgymond a munkálatokat. Uh-huh. Tehát ahol nincs anya, ott az a család tönkre fog menni.
Van a többfajta kaptár típus, önök melyiket használják?
A rakodókaptárt kezdtem, és azt is részesítem előnyben. Hát ugye van még a fektőkaptár is, amíg úgy éreztem, hogy amíg jó fizikumban vagyok, addig a rakodókkal dolgozom. Nekem könnyebb, tehát én dolgoztam, próbáltam a fekvőkaptárat is, de nekem valahogy ez jobban fekszik a rakodókaptár.
Ugye említette, hogy azért a méhekre is veszély leselkedik, esetleg betegség, vagy milyen más veszély van, amire esetleg oda kell figyelni?
Hát ugye rengeteg betegség van a méhek között is, tehát amire oda kell figyelni, különösen van egy olyan varóatkának nevezett élősködő, ami a méheken élősködik. Ez Ázsiából lett behúzódva valamikor a 70-es évek végén, és ugye ez a legnagyobb ellensége úgymond a méheknek. Ez nem elég, hogy szívja a méheknek a megterhelését, szívja ki. Emellett még vírusokat is terjeszt, tehát nagyon veszélyes ez a varóatka. Ezen kívül még ugye a mi vidékünkön, ami a másik nagy veszély, az a medve. Tehát ezért minden méhest villanypásztorra kell, mi közben legyünk, mert ugye a medve, tudjuk, hogy nagyon szereti a mézet.
Volt már rá példa, hogy a medve megpróbált megközelíteni egy kaptárt?
Hát vagy? Ő mindig megpróbálja, ugye, csak szerencsére a medve nagyon fél a villanypásztortól.
Akkor azt távol tartja szerencsére.
Igen, azt távol tartja. Tehát amelyik medvét megcsípte a villanypásztor, az nem szívesen megy még egyszer vissza. Hiába érzi, hogy a nektár illatát, mondja, amikor a méhek párraktatják el a nektárból a vizet, főleg éjszaka, akkor az nagyon érződik. Tehát nagyon intenzív illata van a kaptára körül, és ugye ezt érzik a medvék, és akkor ezért próbálkoznak.
Hogyan vészelik át a telet?
Egészen úgy augusztus elejéig megy fel az egyedszámok, tehát hogyha egy ilyen görbét nézünk, akkor az a csúcson van, és akkor úgy augusztusban, amelyek méhek kelnek, tehát azok lesznek a telelő méhek. És augusztus végére a méhésznek gondoskodnia kell arról, hogy a telelő élelmiszer az bent legyen minden kaptárban. Hát az azt jelenti, hogy ha túl sok méhzet elvett a nyáron tőlük, akkor ugye cukorhoz fel kell etesse. Tehát be kell juttasson minimum 15 kg. Tehát annyi 15 kg méhész kell legyen legalább a méheknél minden családnál, minden kaptárban. Ugye ez augusztus végére meg kell történjen azért, hogy a méheket be kell úgymond invertálják, és le is kell födjék. Tehát érvelt nézetként csináljanak, ebből készítsenek. És akkor a méhek mindegy, úgy kell elképzelni, mint egy labda, úgy telelnek át. Tehát egy ilyen összehúzódnak egy ilyen gömbben, és akkor egy ilyen 12-15 fokon ők úgymond kitelelnek. Ugye egy labdában úgy kitelelnek.
Önök is esetleg érezték ezt az utóbbi években, ezt az időváltozás miatt, hogy a kevesebb volt a méztermelés, vagy a méhek esetleg nem jutottak annyi virágporhoz?
Persze, érezzük. Tehát igazából amióta nekem van, meg vannak a méhek, úgymond ez 9 éve. Igazából azt lehet mondani, hogy egy olyan jó év volt, amit a méhészek úgymond szeretnek év. Tehát amikor szép idő volt, meleg volt a tavasz, nem fagyott éjszaka. Na most az utóbbi 3-4 év az kimondottan rossz volt a méhészek számára, mert ugye elég feszélyesen indul a tavasz, most is hideg van még mindig, múlt héten is még -6 fokok voltak reggelente, essik, havazzik, tehát és az elmúlt években is ez volt. Jön egy olyan nyár, hogy június-július az nagyon esős, utána jön egy száraz augusztus, tehát kiszámíthatatlan. Ugye az a gond, hogy ha valami virágzik, tehát most ha elkezdnek a gyümölcsfák virágozni, jön egy hét esős idő, akkor igazából nem tudnak se virágport hozni, se nektártani, és az a virág úgyis egy hét alatt elvirágzik, tehát amíg esik az eső. Tehát ez a gond, hogy nagyon feszélyes az időjárás, kiszámíthatatlan.
Mennyi mézet lehet úgymond kinyerni egy kaptárból?
Hát ez ugye nagyon változó, annak függvényében, hogy milyen az idő, hol van ez a kaptár. Mi a méhészetként olyan 10 kilótól 20 kilóig per év annyit tudunk körülbelül egy kaptárból pergetni, de vannak, akik vándorméhészek, azok 45-50 kilót is tudnak egy kaptárt, na ugye több helyre vándorolnak, tehát aki elmegy akarászros, jó sikerül, az tud pergetni, tehát ezért is vándorolnak, úgymond.
Hogy is működik ez a pergetés? Hogy lehet a mézet úgymond a kaptárból kivenni?
Hát ugye méhek behordják a kaptárban, és miután ugye ezt nektárt, amit behordnak ők, az nagyon magas a víztartalma. Ezt ők eltárolgatják, utána lefödik a sejteket, tehát lefödelezik úgymond. Tehát az az életméz, az az életméz. Csak akkor ezt a méhész, ezt tudja kipergetni. Tehát én mi rakodó kaptára mészkedem, nekem könnyebb annyival, hogy én ezeket a kereteket föntről, a felső mézűrből, könnyen el tudom szedni, nem kell néznem, hogy van-e benne fiasítás, mondja, akinek, na ez egy kicsi szakmai dolog is, hogy aki gyalogkaptára mézkedik, az ugye kell nézni, hogy ne legyen fiasítás abba a keretben, amit elvesz. És miután elvettük ezeket a kereteket, a mézes kereteket, ezt ugye egy szobába bent egy pergető helyiségbe, általában hölgyek lefedelezik, tehát nem egy ilyen villa, ilyen, amely ugye ezt a sejteket fel kell nyitni. És akkor vannak ezek a centrifugális elven működő pergetők, ezeket a kereteket behelyezzük, és akkor ugye ez fog körbe, és a centrifugális erő végülis az, annak a hatására csapódik ki a méz a pergető falára, csak úgy lefolyik, csak akkor szépen az aranysárga méz folyik bele a bödönbe. Tehát ezt szereti a legjobb van a méz általában. Csak úgy, amíg után kipergetődtek, ezek a keretek úgymond üres, tehát ugye a méz az a sejtekből távozott, csak ezeket az üres, úgymond kipergetett kereteket visszahelyezi majd a méhész a kaptár, és akkor méhe kezdik előre. Tehát ők érzik, hogy hoppá, hiány van mézből, és akkor kezdik ugyanúgy a gyűjtés, sőt, még intenzívebben, mert érzik, hogy hiány van mézből.
Tehát akkor már ösztönösen?
Igen, persze ösztönösen ők.
Melyik a legjobb? Gondolom mindegyiknek külön másfajta.
Hát ugye ennek az összetétele, amiatt, hogy sok mindenről gyűjtnek, tehát szerintem általában többség szerint sokkal tartalmasabb, tehát sokkal jobb szerintem ez a méz. De viszont van, aki például az akácmézet szereti, mert ugye az tiszta akác, csak ott egyéb nincs. De, mert ugye az akácnak annyira erős, tehát annyira sok van, amikor egy adott helyen virágzik az akác, hogy csak arra mennek rá a méhek. Tehát más virágot olyankor nem nagyon látogatnak, mert ugye ott sokkal jobban tudnak abból gyűjteni. Tehát nem kell annyi virágra egymás után vándorolni, hanem az akácba sokkal könnyebben tudnak gyűjteni. Tehát ezért is az akácméz az úgymond egy karakteres íze van annak. És a másik, hogy sokan azért szeretik például az akácmézet, hogy az nagyon sokáig kristályosodik be.
Tehát el kell tenni
két-három, sőt négy év is, hogy az akácméz az bekristályosodjon, míg a virágméz az egy éven belül bekristályosodik. És van, aki nem szereti a kristályos mézet. Sokan úgy tartják, hogy amelyik bekristályosodott méz, az ugye cukorból van, de hát a fejreket tegyük, ezt tudjuk, hogy az nem. Tehát amelyik mézben van kristályosodva, az biztos, hogy méz. Tehát az nektárból van, nem cukorból. Mert azok, amiket lehet kapni üzletekbe is, ilyen édesítőszernek nevezett mézek, azok cukorba készültek, de az soha nem fog bekristályosodni.
A bekristályosodott mézet is ugyanúgy lehet használni, tehát vagy az íze változik valamit ezzel?
Nem, semmit nem változik. Sőt, ezt vissza lehet folyékonyosítani is, tehát ilyen 40-50 fokos vízbe többször kell cserélni a vizet, így bele kell tenni az üveget, és akkor egy-két napon belül vissza alakult, tehát a kristályok.
Akkor felolvasszuk, úgymond.
Igen, tehát úgymond felolvad, igen.
Pár szót arról is, hogy milyen felszerelések szükségesek még egy méhész számára. Ugye tudjuk, mindenki ismeri ezt a méhészeti ruhát. Ez szükséges
igen,
minden alkalomkor? Amikor történik az a pergetés? Vagy ez mikor szükséges ez a ruha?
Hát ez is változó. Általában azért a fejet mindenki védi, mert ugye főleg a fejre mennek a méhek, tehát nézik a széndioxidot, hogy az ember ugye kivélegzi. Tehát akármilyen híres méhész, vagy régi méhész, valaki öreg méhész, az általában a fejét azt védi. Uh-huh. Az, hogy a kezét, meg a karját védi, az nem biztos. Tehát nem mindenki használ például a kesztyűt. Én általában azért használok, mert nem szívesen szúratom magam. Úgy kapok én néha egy szúrás, de nem... Például én nem vagyok allergiással, nem ragad meg, tehát nincs semmi gondom vele. Jó is a méhméreg is egy méhészeti termék, úgymond. Tehát az is például a reumát, a vízületi dolgokat, betegségekre az is jó.
Van egy bizonyos időszak, amikor esetleg a méhek úgymond agresszívebbek, vagy jobban támadnak?
Általában a pergetéskor ugye agresszívebbek, meg az időjárástól is nagyon függ, hogy milyen idő van. Tehát, hogyha borús esőre áll az idő, akkor sokkal jobban... tehát támadnak, tehát agresszívebbek. Hogyha szép idő van hordás, tehát akkor sokkal jobb dolgozni velük. Tehát ilyen szép idő, ma is, hogy milyen idő van, ilyenkor jó dolgozni a méhekkel. Csak ugye vannak kényszer dolgok, amikor muszáj megcsinálni egy munkálatot, akár borús időben, esőre álló időben is, na akkor nehezebb velük dolgozni.
Ez, amit önök készítenek, ez mondhatjuk azt, hogy ez bioméz, vagy ez teljesen mást jelent az, hogy bioméz?
Hát ugye nincsen nekünk minősítésünk biomézre, de tulajdonképpen bioméz, mert ugye itt nincsenek mezőgazdasági kultúrák, ahol mi vagyunk, tehát nincs permetezés, nincsenek gyárak, tehát nincs szennyezés, légköri szennyezés. Én nem használok már 2 éve amitrázt, tehát ugye azt kell tudni, hogy méhészek tudják, hogy főleg év, tehát úgy nyár végén kell kezelni a méheket ez a varroaatka ellen, és ugye általában a régebbi szerek azok amitráz alapúak voltak, tehát ez is egy vegyszer végül is. Na, ugye én ezt kiiktattam, én oxalsavat használok, ami természetes, mondhatni, hogy bioméhészek vagyunk úgymond.
Igen, most ugye az utóbbi időben azt emlegetik, hogy a méhek veszélyben vannak, egyre kevesebb a méh, illetve ugye az élőhelyük is veszélyeztetve van. Hogyan látják, hogy valóban? Ugye azért a méhek egy nagyon fontos része az életünknek, az élet körforgásának, és hogyan tudjuk esetleg megvédeni őket?
Itt a mi vidékünkön nem nagyon érzékeljük ezt annyira. Tehát itt főleg azok a méhészek vannak veszélyben, akik úgymond egy zöld sivatag körül méhészkednek. Tehát ilyen például Magyarországnak elég nagy területe, hogy nagy monokultúrák vannak, amit ugye intenzíven permeteznek, és minden évben ebből gond van, tehát rengeteg fényképet lehet látni különböző csoportokban, hogy milyen óriási mély pusztulások vannak. Tehát emiatt, hogy ugye neonikotinoidok és egyéb mindenféle vegyszernek a hatására. De szerencsére minket ez még így elkerült, ez a hullám.
Tehát akkor végül is ott vannak a problémák, ahol ilyen nagy monokultúrák vannak. Itt nálunk még azért nem annyira jellemző.
Tehát igen, de hát ez a mi vidék még szerencsére mentesettől a dologtól. Lehet, hogy a szerencsétlenség, egy kis szerencse ez is, hogy nincs nekem nagy mezőgazdasági kultúrák, itt ilyen nagy egybefüggő területek, úgymond, ahol agyonvegyszerezik a növényeket.
A méznek az ára az utóbbi időben az hogy alakult? Tapasztalható volt egy visszaesés, vagy esetleg drágulás?
Hát ugye drágul mindenképpen, mert kevesebb a méz. Ugye ennek az időjárás, főleg az időjárás miatt kevesebb a méz, tehát most már szerintem ez lesz a harmadik év, hogy igazán akác méz sem nagyon lesz. Most is elég sok hír van arról, hogy elfogytak az akácosok, tehát nem biztos, hogy lesz akácméz az idén sem. És emiatt is ugye, amiből kevés van, annak megy az ára főfele, tehát ez egy ilyen piacnak a törvénye, úgymond.
Elég sok külföldi méz is most már megtalálható, akár az üzletekbe, vagy ami nem épp hát igen, jó minőségű.
Hát igen, ipari méz, ugye, főleg az Ázsiából származó mézek, mert ugye rengeteget lehet olvasni a kínai mézről. Igazából az van, hogy ugye ott rengeteg a méhészet, úgymond Kínában, és ott nem várják meg, hogy a méhek eltároltassák a nektárból a vizet, hanem ott iparilag oldják meg ezt. Tehát úgymond a folyékony vizes mézetők elfedik, és gépekkel, tehát iparilag vonják ki belőle a vizet. És ez egy, az uniós szabványok szerint ez nem szabad ezt méznek nevezni. És ezért is van a címkéken az, hogy azt írja a címkén, hogy ha megnézünk egy üzleti mézet, tehát amit leveszünk akár melyik nagy áruháznak a polcáról, hogy származási helyén azt írja, hogy EU és nem EU. De az viszont nincs feltüntetve, hogy milyen arányban vannak ezek a mézek. Tehát kínai méz az is lehet, hogy 90%, 10% tesznek EU-s mézet azért, hogy picit az állagán javítson, és a címkére tudják ráírni.
Mindenképpen vigyázni kell, hogy honnan vásárolunk.
Hát igen, tehát termelőtől kellene mindenkinek vásárolni, és akkor valamilyen szinten védve lenne ettől a dologtól.
Pár jó tanács a kezdő méhészeknek.
A kezdőméhésznek mindenképpen az, hogy keressen egy mentort magammal, tehát ne kezdjen csak úgy méhészkedni, hogy vásárol méhész, tehát családokat, hanem keressen egy olyan régi, öreg szakít, aki mellett egy-két érkezni, beletanul a szakmába, azért már sok kutatója van, tehát rá kell, ez is egy szakma úgymond.
Sándor Csabát, ivói méhészt hallották. A méhek igen fontos szerepet töltenek be a természet életében és a mi életünkben is. Tudjuk azt, hogy a beporzó tevékenységük megnövelheti növényeink termés átlagát, és a termőidőszakot is meghosszabbíthatják. Ugyanakkor veszélyben is vannak a méhek, hiszen a rengeteg vegyszer, amit a mezőgazdaság mamut vállalatai használnak, komoly veszélyt jelent a méhekre. Nem veszik figyelembe azt, hogy ha nincs méh, akkor nincs beporzás, és akár 20%-kal kisebb lehet a termés. Ezért tehát vigyázzunk a méhekre, vigyázzunk, hogy milyen vegyszereket használunk a kertünkben, illetve a mezőgazdasági területeinken is. Maradjanak velünk, hiszen zene után Nagy Boglárkával a bíbor méhészet méhészeti termékeiről beszélgetünk, ezek jótékony gyógyhatásairól, illetve a tankaptár programról fog mesélni nekünk.
Róla
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nagy Boglárka méhészeti termékek előállításáról és gyógyhatásáról fog beszélni a következő percekben, hiszen nem csak maga a méz az, ami kinyerhető a kaptárokból, és nem csak ez fogyasztható, hanem rengeteg méhészeti terméket lehet készíteni, például a propolis, a méhviaszgyertya, és mindegyiknek megvan a gyógyhatása. Például tudjuk azt, hogy a propolisnak a nagyon erős fertőtlenítő hatása van, a méhviaszgyertya pedig a légúti megbetegedésekre nagyon jó. A méhészkedés mellett Sándor Csabának és Nagy Boglárkának egy nagyon remek ötlete támadt annak érdekében, hogy a méhekkel és a méhészkedéssel kapcsolatosan bővítsék a gyerekek és a felnőttek ismereteit is, és így hozták létre az úgynevezett tankaptár programot, amelyet kisiskolások, óvodások igényelhetnek. A kaptár és a közölt információk alapján például kiderül, hogy mi a szerepük a dolgozó méheknek, vagy éppen a méh királynőnek, ugyanakkor arra is választ kaphatnak az érdeklődők, hogy miként alakulna át az életünk méhek nélkül. Téves információkat is próbálnak helyretenni, például a felnőttek körében gyakran hallható téves információ, ha például a méz kikristályosodik, akkor azt jelenti, hogy cukrozott, viszont ennek pont az ellenkezője az igaz, hiszen a boltból vásárolt, cukorból készült méz soha nem fog kikristályosodni. Ilyen is ehhez hasonló információkat és tudást szeretnének átadni kicsiknek és felnőtteknek egyaránt a tankaptár segítségével.
Amit mi most a tavalyi év őszén kezdtünk igazából készíteni, azok a méhviaszgyertyák, százalékosan tiszta méhviaszgyertyák. Ezeknek igazából a készítés úgy történik, hogy a viaszt azt beolvasztjuk, ugye az kikerül a keretekből a viasz, azt beolvasztjuk, és különböző meglévő formákba betöltjük, azt hagyjuk kihűlni, és akkor igazából így készülnek el a természetesebb méhviaszgyertyák. A méhviaszgyertyákról azt kell tudni, hogy szintén jótékony hatással bírnak, mint akárcsak a többi apiterápiás termék. Nagyon ajánlott, főleg a felső légúti betegeknek méhviaszgyertyát égetni a lakásba, többek között azért, mert tisztítja a levegőt, megköti a port. Ezen kívül mi még készítettünk egy csodakencét, azért is neveztük csodakencének, mert elsősorban a család részére készült, és szinte minden kisebb nyavajánkra jó volt. Ez körönvirágból, levendulából és méhviaszból készülő krémecske. Seavajat is adunk hozzá azért, hogy az állagát egy picit tudjuk könnyíteni, lazítani, mert a méhviasz, hogyha beküt, az azért egy szilárd halmazállapotú, és egy krémnek kell úgymond a puhaság. Ezen kívül pedig ugye van a virágpor, amit szintén a méhek gyűjtenek, ezt egy megfelelő módszerrel a kaptár bejáratánál úgymond van egy botlasztó, és akkor, amikor a méhecskék mennek be, akkor lehull a lábacskáikról, így, és így akkor így lehet virágport gyűjteni. És szintén van még a propolis, az ugye azt kell tudni, hogy magas fertőtlenítő hatása van, azt is különbözőképpen lehet elkészíteni. Van az alkoholos verziója és a gyerekbarát verzió, ami viszont nem alkoholos.
A virágport azt mire lehet használni, vagy mire jó? Annak is gondolom a jótékony hatása, vagy?
Igen, a virágpornak is rengeteg jótékony hatása van. Ugyanúgy ezeket az apiterápiás termékeket azt kell tudni róla, hogy kúraként javallott végezni. Ugyanúgy nem hiába mondják, hogy a napi reggeli egy kanál méz is milyen jó, ez viszont ez akkor tudja a jótékony hatását kifejteni, hogyha ezt rendszeresen alkalmazzuk. Ugyanez van a virágporral is. A virágpor egy picit annyiban más talán, hogy mint a férjem is említette az akácméz esetében, hogy vannak, akik azért választanak egy adott tiszta mézet, mert lehet, hogy van például allergiájuk. És ebben az esetben, hogyha vegyes mézről vagy vegyes virágpóról beszélünk, akkor ugye ez már a személyeknél, akiknek allergiájuk van valamilyen növényre, ezek már kiesnek. Nekik nagyon fontos, hogy csak akkor akácmézet használjanak, és ebben az esetben például a virágport ezek a személyek nem annyira tudják alkalmazni.
Mindezeket a termékeket milyen formában és hol tudják értékesíteni?
Hát igazából a mézet azt értékesíteni azért nem is nagyon tudjuk, mert mielőtt oda kerülnénk, már elfogy, úgymond, mivel hogy mi egy hobbi méhészet vagyunk, nekünk azt jelenti, hogy nem lesz olyan mennyiségű mézünk, amit igazából el tudunk adni. Barátok, ismerősök, tényleg a szűk ismerősi körünk azt rögtön el is kapkodja. Nekünk ugye havasi mézünk van, az ivói adottságokból kiindulva, mivel hogy ugye mi ott vagyunk a Hargita lábánál, és ezért nekünk csak kimondottan havasi mézünk van. De amúgy van egy közösségi oldalunk, a Bibor Méhészet Facebook oldal, és a gyertyáknak, a méhész gyertyáknak, meg a csodakenténknek igazából a értékesítése valamilyen szinten ott történik, ott találnak meg minket az érdeklődők.
Sikerül esetleg ilyen helyi termelői vásárokra is kilátogatni, járni, és akkor ott esetleg lehet árusítani?
Igen, tervezzük. Még nagyon nem jutottunk el vásárokra. A tavalyi évünk az egy picit zsúfolt volt, meg igazából fókuszáltunk a tankaptár programunkra, arra készültünk, és a vásárokat azokat amúgy is a vírushelyzet nagyon befolyásolta, és így ezeket inkább hanyagoltuk, de mindenképp tervezünk majd a jövőben részt venni hasonló eseményeken.
És akkor a tankaptárnak az ötlete az honnan jött? Kinek volt az ötlete, illetve mire, vagy kiknek szánták ezt az ötletet?
Igen, a tankaptár az igazából mondhatni, hogy egy közös családi ötlet volt. Nekünk van egy kislányunk, többek között ő a évadója a mi kis méhészetünknek is, Bíborka, és már egészen pici kora óta érdekelte a méhészet, és folyamatosan próbáltuk mi is megmutatni neki ennek a szakmának a szépségeit. Ő már bátran a kaptár mellett tevékenykedik az édesapjával, úgyhogy neki nincsen különösebb félelme, és azt vettük észre, hogy amikor ismerőseink, barátaink meglátogattak minket ivóban, akkor mindig ledöbbentek, hogy ez egy kaptár, itt laknak a méhek, hogy abszolút nem találkoztak közelről méhészettel, vagy méhészeti termékekkel, és akkor azt mondtuk, hogy igen, itt van egy rés, van egy hiányosság, és az, hogy fejleszteni tudjuk a gyerekeinket ebből a szempontból, ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt. És akkor azt mondtuk, hogy találjunk ki egy olyan dolgot, ami több mint egy mesekönyv, egy tájékoztató leírás, próbáljunk élményt adni a gyerekeknek. És így született meg a tankaptár, ami igazából egy kaptár, egy olyan kaptár, amiben amúgy a méhek laknak. A kereteken nem lépes méz van, hanem információs táblák vannak, különböző érdekességekkel a méhekről, a méheknek a táncáról, az, hogy igazából miért fontos a beporzás, hogyan kerül a méheknek köszönhetően élelmiszer az asztalunkra. És így készült el a kaptár, és akkor ezt próbáltunk egy programot építeni, hogy akkor ezt hogyan tudjuk eljuttatni, legalábbis itt Székelyudvarhely és környékén minél több intézményben. Az első intézmény egy napközi, akinek átadtuk a kaptárt, meghirdettünk a közösségi oldalunkon egy felhívást, ami alapján lehet jelentkezni és igényelni ezt a tankaptárt, ami után megtörténik a űrlapnak a kitöltése, visszakerül hozzánk, akkor már mi felvezessük az igénylő intézményt, és ennek függvényében próbáljuk a kaptárt minél több intézménybe eljutatni. Első körben a kaptárnak a célcsoportja a kisiskola és az óvoda. Az információk úgy vannak összeállítva a kaptárba az információs táblákon, hogy mind a két korosztályt fődje. Vagyis vannak olyan információk, amik még az óvodásoknak valószínű, hogy kevésbé érthetőek, viszont a kisiskolásoknak már annál inkább.
Mi a tapasztalat, hogy a felnőtteknél is azért elég sok téves információ van, nem
igen,
jól tudnak
igen
dolgokat, vagy
így van,
ezek mivel, így van mivel kapcsolatosak leginkább?
Hát amit szintén a férjem is említett első körben a méznek a kristályosodásával kapcsolatosan, hogy ami becukrosodik, mert így is mondjuk, hogy becukrosodik a méz, azt már nem tekintsük igazi méznek, holott ez egy tépi. És ugyanakkor a csípés szúrás, ugye akkor a méhecske az csíp vagy szúr, hát a méhecske az szúr, de ugyanakkor igazából van a hiányosság is, de van az a réteg, amelyiknek a felnőtteknek is semmilyen jellegű tudásuk nincs a méhekkel kapcsolatosan. Maga a kaptárnak a formája, hogy egy kaptár hogy néz ki, még az is hiányos.
Tankaptárral eddig hova sikerült, illetve hova tudnak elmenni? Gondolom egyelőre csak a környékbeli iskolákba, óvodákba.
Igen, a kaptárnak a programját azt próbáltuk úgy összeállítani, hogy a környező, vagyis Székelyudvarhely és a környező falvakba jusson el a kaptár. Itt ugye nagyon sok befolyásoló tényező van. Többek között a járványhelyzet, hogy éppen milyen tiltások vannak, milyen intézmények működnek. Ugyanakkor most szintén a vakáció is, ez a vakáció hosszabbítás is egy picit bezavart, mert ugye a tanév az most már rövid, és így nehéz mindenhova eljutni, viszont ebben az esetben valószínű, hogy a következő tanévben is át fog csúszni ez a program. 20 kilométert határoztunk meg Székelyudvarhelytől, hogy abban a távolságban még sikerül nekünk is ezt eljuttatni, mert azt kell tudni, hogy ezt a kaptárt mindenhová személyesen visszük, ami azt jelenti, hogy ugyanakkor, amikor átveszük, akkor ugye átnézzük, hogy milyen állapotba kerül vissza a kaptár, hogyha szükségeltetik, akkor egy picit esetleg fel kell javítani, vagy valamit ki kell rajta korrigálni, akkor ezt előtte még meg tudjuk tenni. Egy kaptár készült, ezért is egy picit türelmet kértünk minden igénylőtől, mert hogy ha bekerül egy intézménybe, több osztály, több csoport van, oda több nap szükségeltetik, hogy át tudják nézni, fel tudják dolgozni a pedagógusokkal a gyerekek az információt.
Amúgy a gyerekek első látásra félnek a méhektől, vagy milyen első találkozásuk volt? Voltak ilyen beszámolók, esetleg akiket megszúrt a méhecske, vagy rossz élményük volt?
Nekünk az a tapasztalatunk, hogy azok a gyerekek félnek általában a méhecskéktől, akinek mondják, hogy félni kell a méhecskéktől. Akár csak a kutyához hasonlítanám, hogy azok a szülők, akik félnek esetleg a kutyától, óvják a gyerekeket, mert ők is félnek, és valószínű, hogy ezt adják át a gyerekeknek. Természetesen reálisan kell kezelni a szúrás dolgát is, és el kell mondani, hogy igen, meg tud szúrni, és az eléggé kellemetlen. Viszont nem találom megfelelőnek azt, hogy sokszor a szülők a gyerekek beleültetik a félelmet.
A méhecske az egy kedves kis állatka, a gyerekek mindig szeretik, akár igen, be is öltöznek farsankor egy méhecskének.
Vagy... Igen, meg hogyha bizonyos dolgokra akár felnőttként is odafigyelünk, akkor kevesebb az esélye, hogy például megszúrjon egy méhecske. Teszem fel, hogyha tudjuk, hogy készülök egy olyan helyre, ahol méhek vannak, vagy egy méhes van, akár jönnek hozzánk a felelőseink, barátaink, akkor nagyon fontos például az, hogy ne beparfümözve, illatszerzővel érkezzenek, mert az megzavarja a méheket. Ez ugyanúgy igaz természetesen a kellemetlen szagokra is, mert akkor az megzavarja a méhecskét, és az rögtön támadni fog.
Vagy gondolom van olyan is, hogy nem szabad, nem tudom, elhesegetni, vagy hadonászni, vagy hirtelen kedni a méhek körül.
Hogy igen, az ember elkezd csapkodni, hadonászni, akkor persze megzavarja a méhecskét, és valószínű, hogy ő is félelmében és ilyetében szórni fog.
Nagy Boglárka ivói hobbi méhészt hallhatták a Bíbor méhészetből.
Fehér az akácfa, fehér az akácfa, virágja, nem kell nékem senkinek a megmondt babája, nem kell nékem senkinek a megmondt babája. fészkélen. Én is este leülök a babám ölébe. Én is este
Egyesület elnöke elmondta, hogy a tavalyi év hogyan sikerült a méhészet szempontjából. Ugye tudjuk már, hogy a szeszélyes időjárás igencsak kedvezőtlenül hat a méhészek tevékenységére, illetve a méheket is igencsak veszélyezteti.
Törvény nevében minden méh család után 25 lehet kapunk, tehát nem úgy, ahogy mondják, méh kaptár után, méh család után, vagyis a március 1-i nyilvántartott létszám szerint fogjuk megkapni ezt a pénzt. Nyilvántartott méhész Marosmegyébe 729 van.
Átlagban egy méhésznek hány méh családja van, illetve ez a kapott összeg ez számára mire elég, mibe tudja befektetni ezt az összeget?
Ha vesszük, számolgattuk több méhész, ilyen irányba számításokat tettünk, hogy méh családonként nagyjából 10 kg cukor, elméletileg a terelő élelem megsegítésére, biztosítására nagyjából elég. Ez a segítség csak a télire való biztonságos előkészítésére, ha elég. Tehát a káraink, a termelés kiesések, a családok gyengesége a termelés kiesések miatt, a szárazság miatt, a virágpó szegénység miatt gyenge családok tarthatók voltak az idén.
Nagyjából melyik volt az az időszak, amelyik leginkább hátráltatta a méhészeket?
Sorjában úgy szokták mondani a méhészek, hogy egy évben legalább egy fajta termés. Ha kihasználódik, akkor már nem veszteséges az év. Sajnos ez az év kezdődött az akát, hogy elfagyott, utána a szárazságok, utána az időjárás problémák. Voltak időszakok, mikor éjjel volt hideg. Tudod dolog, ha 12 fok alatt van a hőmérséklet éjjel, nem termelődik nektár a virágokon. Úgy, ahogy volt, az egész rossz volt.
Maga ez a pandémia valamilyen mértékben hátráltatta a méhészeket, gondolok itt az utaztatásnál?
Nem, tehát a törvényhozó megadott minden lehetőséget nekünk, hogy vándorolhassunk, kijárhassunk a méhekhez. A mezőgazdasági minisztérium idejébe szabályozta, hogy a méhészek kijárhatnak a méhekhez, elmehetnek vándorolni, bizonyos törvényeket betartva persze, de elmehettünk, tehát ez nem volt akadály.
Tehát, hogyha az idei méz mennyiség nagyon lecsökkent, az árak akkor hogyan alakulnak ehhez viszonyítva?
Azt szoktuk észrevenni, ugye, hogy ilyenkor az árak emelkednek, de nem emelkedtek egyenes arányosan egyelőre, mert még van készleten egyeseknek tavaly és tavaly előtti méz, mert tudott dolog, hogy a nagytételbe felvásárlási ár és a kistételbe eladási ár között nagy a különbség. Sokan tavaly előtti termésüket nem adták el abba a nagyon csökkentett árba is, és vannak készletek, míg ez egyéni vélemény.
Ugye minden évben az időjárás azért nagyban befolyásolja a méhészeti tevékenységet, de itt a környezeti szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy maga a méhek is veszélyben vannak. Önök tapasztalják-e ezt?
Persze, hogy tapasztaljuk, harcolunk is érte, próbálunk a törvényhozással is egyfolytában kapcsolatban lenni, és valahogy összhangot kellene kialakítani a mezőgazdaság, a nagyipari mezőgazdaság és a méhészek között bizonyos permetezések korlátozásával, vagy bizonyos létező törvények betartásával, vagy akár újabb törvények létrehozásával.
Mi a tapasztalat, hogy a méhészet úgy, mint szakma, mennyire érdekli az embereket, a fiatalokat esetleg? Van-e számukra olyan lehetőség, hogy megtanulják a méhészet fortéjait? Gondolok itt tanfolyamokra.
A tanfolyamokat télen szoktak szervezni. Voltak tanfolyamok, mindig is lesznek. Mi méhészek igyekszünk átadni úgy a fiatal körökbe, mint a környezetünkkel be, akikkel találkozunk, és sokan-sokan felfigyelnek rá, hogy probléma van a méhek hiányával. Természetfenntartó hatása a méheknek sokkal nagyobb értékű, mint a saját termékeik, a méz, a virágpor, a propolis, méhkenyér. Sokkal nagyobb érték a bepózás. Ezért pár éve indítványoztam magyarországi tapasztalatokra, hogy kellene nyomatékosabban beszélni politikusokkal. Három miniszter között, a mezőgazdasági minisztérium, környezetvédelmi minisztérium és a pénzügyi minisztérium között egy megállapodást, hogy mély családok támogatása csak kimondottan a bepózás miatt, vagyis a természetfenntartás miatt.
Ebben valami előrelépés történik? Van hajlandóság a minisztériumok részéről?
Lassú a haladás, Magyarországon sincs még haladás, habár nyugati skandináv országokban már létezik ilyen támogatás, hogy ha van nyilvántartott mély család, akkor x euró mennyiséget minden évben kapsz természetfenntartásra.
Valóban a méhek száma évről évre csökken?
Csökken, és az időjárás problémák miatt a méhészek száma is csökken. Ugye, aki üzleti meggondolásból kezdett neki méhészkedni, az visszavonul. Maradunk csak azok, akik igazából szeretik a méheket, vagyis egy gondolatot méhész kollégától, hogy akár milyen nehéz legyen, akár hogy tolókocsiba is kerüljön, a kertvégébe úgy is fog tartani pár család méhet.
Az idén melyik az a mészfajta, amiből a vásárlók több mennyiségben találhatnak, vagy melyik a kedvenc?
Erdélybe a jó kaszálóméz, a sok gyógynövénnyel rendelkező kaszálóméz kellene legyen a brandünk, vagyis az kellene legyen a legdrágább, mert helyi jellegzetesség, és máshol már ennyi gyógynövény a szabadba nem nagyon létezik, tehát ezt kéne kihasználjuk, ne adjuk oda olcsón. Az akátméz tudott dolog, hogy drágább, de semmivel se jobb, ez egy hosszú éveken keresztül lobby eredménye, tehát mi nyomatékosan nekikkel kezdjünk lobbizni a jó havasi vagy jó kaszálomézért, hogy legyen drágább, mint az akátméz.
A műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott.
Kedves hallgatónk, a mai műsorban Nagy Boglárka és Sándor Csaba ivói hobbi méhészekkel beszélgettünk, akinek felkeltettük az érdeklődését a tankaptár programmal kapcsolatosan, az keresse fel a Facebook közösségi oldalon a Bíbor méhészetet, ennek keretében további információkat kaphat a programmal, illetve a méhészeti termékekkel kapcsolatosan is. Köszönöm a mai figyelmüket, várom önöket jövő héten is ugyanebben az órában. További kellemes hetet kívánok!
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkat pénteken hajnalban 5 és 6 óra között megismételjük ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en, valamint interneten a marosvásárhelyiradio.ro címen. Számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre!
szó.